Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Foglaljuk el a helyünket. Ez a pénteki napra rendelt ige a Bibliaolvasó kalauzból, és elsőre furcsáltam, hogy karácsonyhoz közeledve milyen szép húsvéti üzenettel találjuk magunkat szembe. És még végül rájöttem, hogy nagyon is jól van ez így, mert a kirakatok csillogásából ráirányítja a tekintetünket arra, hogy mi is az Istennek az üzenete, egyáltalában nem az, amit a világ nekünk a karácsonyról sugal. És akik ott voltak pénteken az ifjúsági alkalmon, azok jól beszélgettek egymással, jól beszélgettünk egymással a tanítványokról, arról, hogy egyikük gyorsabb volt, a másikuk kicsit lassabb, egyikük hamarabb ért a sírhoz, másikuk kicsit később, de mind a ketten oda mentek, és mind a ketten odaértek a sírhoz, és onnan aztán pedig ketten együtt indultak el vissza. És a beszélgetés odajukat ki végül, hogy együtt vagyunk a gyülekezetben, idősebbek, fiatalabbak, ahogy itt körbenézek a gyermekettől egész a szépkorúakig, és az olyan szép, hogy együtt tudunk menni Isten felé.
Imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, hála tetszével állunk meg előtted az emlékezések idején, hogy emlékezhettünk a reformátorokra, akik kiálltak hitükért, hogy emlékeztettünk szeretteinkért, amikor vittük a hála virágát a sírokra, és a mai igében emlékezhettünk régi és mostani életünkre. Sajnos bevalljuk neked, hogy nem nagy a különbség. Régen is, ma is előfordul velünk, hogy nem figyelünk kellően te reád, nem tartjuk be ígéretünket, elfelejtünk sokszor még imádkozni is. De tudjuk és köszönjük neked, hogy te kegyelmes, irgalmas Isten vagy, és megbocsátod mindazt, amit mi vétkezünk. Kérünk Istenünk, hogy segíts bennünket abban, hogy amit megígértél, fogod a kezünket, igazgatod életünket, és kísérsz azon az úton, amelyen minden nap velünk vagy. Amen.
Thank you. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek megszentelő és megáldó közösségében. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt felolvasnám Isten igéjét, hagyd mondjam el, hogy köszönöm, hogy itt vagyok. Csak ennyit. Hálás vagyok az Úrnak, és köszönöm ezeket az énekeket. Amióta eljöttem előző szolgálati helyemről, azóta nem töltekeztem fel ennyire, mint most. Köszönöm. Hallgassuk meg Isten igéjét, amely szól hozzánk. Jakab apostol leveléből, az 5. fejezetből, az 5. fejezetből a 13. verstől a 18. verssel bezárólag. Jakab apostol levele 5. fejezetéből, a 13. verstől így szól Isten igéje. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnkövetett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Amen. Kedves testvérek! Reformátori alapelvünkben ott van az a csodálatos kijelentés, hogy sola fide, egyedül a hit. És ez a hit sokfajta módon jut kifejezésre az ember életében, cselekvő módon. És az egyik alapvető dolog, amely itt kulcs szó volt ezekben az igékben, az az imádság. Amikor elolvastam ezt az igét, akkor először engem ítélt meg. Vajon te mennyit imádkozol? Ha valakit meg akarunk szégyeníteni keresztény mi voltában, talán ez igazából a legerősebb kérdés, hogy milyen a te ima életed? És ahogyan Gondnok úr is mondta, hogy mindannyiunknak van az imádságban, ahogy mondta, mindannyiunknak van kívánivaló az imádság mellett még. Az imádsághoz. Mert sokszor az még kevés. Még mindig kevés. Amit mi az Úr elé viszünk imádságban. Jakab apostol az, aki gyönyörű szépen kifejezés elmondja azt, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Nem beszél Pál apostol ellen, aki kifejezi azt, hogy a hit az a minden, hanem kiegészíti. A hit cselekedetek nélkül halott. Van hited, van reménységed, énekled, hogy feltámadott az Úr, mutasd meg ezt hát. És azt mondja az ige, hogy szenvedek-e valaki közöttetek, hát imádkozzon. Milyen sok szenvedésben van ez a mai társadalmunk is. Maga az ember. Nem változott meg az ember az évezredek folyamán. Ugyanolyan szenvedésekben van részünk. Ugyanúgy tudunk betegek lenni, ugyanúgy tudunk szenvedni a saját magunk ostobaságától, bűneitől, ugyanúgy tudunk szenvedni az érzéseinktől, tudunk szenvedni, ugye fiatalok, a szerelemtől, de tudunk szenvedni attól, hogyha megbántanak bennünket, tudunk szenvedni attól, hogyha azok szenvednek, akiket mérhetetlenül szeretünk. És azt mondja az ige, hogy ne panaszkodj, ne sápítozz, ne azt mondd, hogy képtelen dolgok ezek, nem tudok mit kezdeni velük, hanem imádkozz, felszólít, imádkozz. Azt mondja, öröme van-e valakinek? Azt mondja, énekeljen dicséretet. Aki énekel, kétszeresen imádkozik. Én a cigány gyülekezetemben tanultam meg azt, hogy amikor örömön van, milyen jó az, hogy az ember együtt tud a többiekkel énekelni és magasztalni Istent. Amikor én megtértem, akkor számomra egyetlen egy olyan hely volt, és olyan könyv volt, amiben én megismerhettem az Isten dicséretét, az pedig az én kis fekete énekes könyvem. És ez számomra mindent jelentette. Sokszor mondják azt, ugye, hogy a fiataloknak hát az már olyan sok minden nem mond. Számomra kinyílt egy világ benne, hogy Isten gazdag tárházáról, az ő áldásairól milyen gazdagon megfogalmazva szólnak az ő dicséretei. Számomra ez volt minden. Egészen addig, amíg nem jött egy nagyon jó gitáros barátom, aki azt mondta, figyelj, van más is. Énekeljünk ilyen dicséreteket is. És olyan jó, amikor a múlt, a jelen és a jövendő is együtt találkozik, és nem a hangszerelés a fontos, hanem az, hogy egy szívvel, egy lélekkel magasztalod az Istent, áldod őt, és ebben az áldásban és magasztalásban ott van az, hogy egyben fohászkodok is hozzá. Volt egy ének, amiben azt mondta, hogy hirdeted, és bizonságot teszel az Úr Jézusra, emeld fel mindkét kezed. Hát mondom, én nagyon új vagyok ebben a gyülekezetben, először mutatkozok itt be, igét hirdetek, lehet, hogy nem tűnne úgy jó képpen, hogyha én ott felemelném a kezemet, de milyen jó is az, amikor bemutathatom, hogy igen, hirdetni akarom őt, magasztalni akarom őt, áldani akarom őt, és szeretni akarom őt mindenestül. Azért, mert ő önmagát adta értem. Énekkel, dicsérettel, imádsággal. Azt mondja az ige, betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és megkenjék olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Betege valaki közöttünk. Ahogy a szenvedésről beszéltünk, ugye sok minden szinonimája van a betegséggel kapcsolatban is. Betege valaki közöttetek. Testvérek, a legnehezebb az, amikor az ember a betegségben akar odafordulni az Úristenhez. Mert a betegségben, amiben talán mi magunk szenvedünk, az a legnehezebb, hogy mérhetetlen sok kétséget ébreszt bennünk, hogy valójában meg fog-e bennünket hallgatni Isten. Pláne, hogyha társul egy mélységes nagy fájdalommal a testünkben is, a lelkünkben is, a sérülés, a betegség. És azt mondja, hogy nem kell egyedül tenned. Hívasd magadhoz a gyülekezet véneit, azokat, akik bizonságot tesznek az Úr Jézus Krisztussal az egész életükkel, akik, hogy előre utaljak, igaz emberként buzgolkodnak, imádkoznak az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Testvérek, én 29. éves vagyok, de már 5 komoly műtéten voltam túl. 7 évesen kezdtem. A 3. műtétemnél megállt a szívem műtét közben. Az elmúlt 2 is daganatos betegséggel kapcsolatos. 1 évvel ezelőtt műtöttek utoljára rosszindulatú daganattal. És mindezek mellett még több volt az, amivel az Úristen megmentett. Amikor 19 évesen eltemetik az embert, éppen akkor kerültem teológiára, és az Úr 13 évesen hívott el erre a szolgálatra. 19 éves voltam, végre oda kerültem, ahova az Úr hívott, és azt mondták az orvosok, hogy azok a fájdalmak, amik bennem vannak, az egy súlyos máj rendellenesség, egy genetikai rendellenesség miatt van. 1,5 évet adtak hátra. Mondom, Uram, itt vagyok. Te vagy az, aki rendbe tettél, te vagy az, akinek követtem a hívását, még éppen, hogy elkezdődött minden, de ha te azt szeretnéd, hogy veled menjek, ám legyen. Ha te az orvosok keze által meg tudsz gyógyítani, én hiszem, ha csodálatos képpen, még inkább. És azt mondták, hogy 2 év a várólista, mert halálra vagyok ítélve. Fent magánosan imádkoztam, de közben a barátaim, akik tudták ezt, szintén imádkoztak értem közben. És ott abban az imádságban tapasztaltam meg azt, hogy az Isten, akiről én tudok, akit én ismertem, akit tudtam, hogy imádság és ima meghallgató Isten, az élő Isten, és ma is ugyanazt megteszi, amit megtett egykor az emberért. Meggyógyít, megszabadít, felszabadít, megvált az én bűneimből. És én, aki azt gondoltam, hogy minden rendben van velem, hiszen én ezen az úton járok, és jól járok, és helyesen járok, hiszen ebben az elhívásban jártam, mégis meg annyi dolgot szedtem fel az életemre, és ott akkor szembesülnem kellett vele. Az életem megszabadul az Úr Jézus Krisztus kezében, akkor nekem már innentől kezdve mindegy az, hogy élek vagy halok, mert akkor az övé lehetek. És akkor az ember kimondja azt, mint Sidrák, Mések és Abednégó a tüzes kemencében, hogy van nekünk Istenünk, aki meg tud bennünket menteni. De ha nem tenni is, akkor sem fogunk más dicsőíteni, és akkor sem lesz más Istenünk. És abban a pillanatban örvénylő forróságként járt át a gyógyulás, mint a vérfolyásos asszony, aki egy pillanat alatt érezte azt, amint megérintette az Úr Jézus köntösét, hogy elállt a vérzése, én éreztem, hogy belül meggyógyultam. Itt vagyok. És volt meg annyi más. Sok-sok más. És mindezzel Isten arra akart engem megtanítani, hogy ne magadban bízz, hanem bízd rám, és tedd rám a te terheidet. Mert nekem van hatalmam, hogy elhordozzam. A leghosszabb imádságom betegségből fél évig tartott. Amikor is egyetlen egy imádság, amit végre hittel ki tudtam mondani, és nem lázongással. Mindezek után, hogy megtapasztaltam már az Úr kegyelmét, egy pillanatra megváltoztatta újból ismét az életemet. Betege valaki közöttetek? Van-e olyan közöttünk, akit lehet hívni? Akiről tudjuk, hogy jó bizonyság és imádkozó az élete? Olyan jó, amikor egy közösségben együtt egymásért lehetünk. Kérhetjük. Vált-vált vetve harcolhatunk egymásért. Még akkor is, amikor a legnagyobb reménytelenségek vannak, együtt megtapasztalva azt, hogy az Istennek akkor is van hatalma, és akkor is van kegyelme. Mert ami számunkra lehetetlen, az számára lesz lehetségessé. És a hitből fakadó imádság fogja felsegíteni a szenvedőt. Testvérek, nehogy azt higgyék, hogy csak felsegítést láttam az imádságok után. Láttam azt is, amikor emberi életek hullanak el, akármennyire imádkozunk. Mert akkor sem a miénk az az élet, akármennyire akarjuk, hanem a mindenható Istené. Akármennyire akarjuk, akármennyire futunk, akkor is a könyörülő Istené. De akkor miért hív fel bennünket arra, hogy imádkozzunk? Hogy kérjük őt, hogy lehet imádkozni azért, mert mindaközben, amíg én küszködök egy haldokló barátomért, addig, amíg sok embert engedtem el a kórházi szolgálatom során az örökké tartó, abba az örök országba, ahogy láttam, hogy emberek élete ott abban a pillanatban változik meg, és vannak, akiknek az utolsó mondata mélységesen szörnyű és szomorú, és vannak, akik hitvalló módon mennek el, mégis azt mondom, hogy érdemes. Mert miközben imádkozom, megközben imádkozunk, Isten formálja végig a szívünket. Egészen addig, amikor végül ki tudjuk mondani azt, ami az ő akarata. Sőt, ha bűnt követett el, megbocsátatnak a bűnei. Amikor a négy barát elvitte a béna barátjukat az Úr Jézushoz, tetőt bontottak. Azért, hogy odáig elvigyék az Úr Jézus lába elé. Nekik ez a cselekedetük volt a hit. És a hited megtartott téged, fiam. Megbocsátattak a te vétkeid. De én hiszem, hogy ott és akkor ez nem csak a béna embernek szólt, hanem annak a négy barátnak is. Mert ott és akkor az a hit mutatkozott meg, amely cselekszik, amely mindent megtesz, ami az utolsókban is oda viszi az embert az Úr Jézus lába elé, és azt mondja, más nem segíthet, csak ő. És hogy az emberfiának, lássuk meg, van hatalma, azt mondja, kelj fel és járj. Láttam olyat, amikor valaki felkelt és járt, szörnyű betegség után. És láttam olyat, aki egyik nap nevet, és a másik nap meghal, pedig együtt dicsőítettük az Urat. Miután összeházasodtunk a feleségemmel, 3 hónapra rá kiderült, hogy a jobb tüdőcsúcsomban van egy daganat. Debrecenbe kerültem be. a súlyos, daganatos betegek közé. És ott újból és újból megtértem az Úr előtt, hogy ő még mindig megtart, és azokat az embereket, akik ott bent vannak, most rám bízza. És amikor végre kikapcsoltuk az éjjel-nappal Budapestet, mert mindenki, aki már kopasz volt, minden, de egyáltalán ki tudott ülni, ez volt, amit néztek. Mondom, elég. Ez nem tart meg. Elővettem a Bibliámat, akárki, akármit fog mondani, kitettem az asztalra, imádkozzunk. És a 47 főből 19 eljött, akik tudtak még mozogni. Együtt sírtunk, együtt nevettünk, együtt imádkoztunk, együtt adtunk hálát az Úrnak, és az, aki ott a szobákban volt és kómában volt, másnapra felült, és elkezdett jobban lenni, és azzal, akivel együtt nevettünk és hálát adtunk, másnapra elhunyt. És akkor is utána a betegekkel együtt tudtunk az Isten elé újból járulni. Csodálatos megtapasztalások azok, amelyekre felhív bennünket Isten. Imádkozzatok! Mert ebben az imádságban megmutatkozik az Isten hatalma. Megmutatkozik abban, ahogy formálja a szívünket. Megmutatkozik abban, ahogyan ő valóban belép ebbe az emberi világba, és csodákat tesz, és példát ad, ahogyan ő tette. Ahogyan ő elvonult, és az ő atyával beszélt. Hogy ez számára minden volt. Hogy a nap nem indulhatott, és a nap nem záródhatott anélkül, hogy az atya akaratát el nem kérte imádságban, amíg atya, az ő atyával az Úr Jézus Krisztus nem beszélt. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Kicsoda az igaz? Ebben a világban sokfajta igazság van. És mindig az adott korban vannak igaz emberek, akikre azt mondja ez a társadalom, ez a világ, hogy ez egy igaz ember. És vannak olyan igaz emberek, amikről most, hogyha végig gondoljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy az Istenhez képest, amit ő állít, hogy milyen az igaz ember, méltatlanul igazságtalan. Igaz ember most az, aki felborítja az örök törvényeket, amiket Isten rendelt. Igaz ember az, aki felborítaná a természet rendjeit, aki felborítja a nemek rendjeit. Igaz embernek tartják azt, aki lázad. Igaz embernek tartják azt, aki minden áron csak a saját magát, a ső véleményét akarja hajtani. De az igaz ember az, akit az Úr Jézus Krisztus megigazított. Az igaz ember hitből fog élni. De az igaz emberek nem önmagunktól vagyunk. Az igaz ember imádságát meghallgatja az Úr. És annak nagy ereje van. Az eredeti görög szövegben úgy olvashatnánk, hogy mert sokat megtehet az igaz ember könyörgése. Sokat megtehet az igaz ember könyörgése. A mi igazságunk csak is hozzá viszonyulhat. Igaztalanok vagyunk, és ezt be kell vallanunk. De milyen jó az, hogy az Úr Jézus Krisztusban igazakká lehetünk az Atya Isten előtt, és amikor oda járulunk elé imádságban, akkor éppen ezért a legcsodálatosabb, hogy azt mondja, hogy kérjetek az én nevemben, és megadatik nektek, hogy nem a magunk nevében kell mennünk, mert hogyha magunkra nézünk, akkor sokszor azt mondanánk, miért hallgatna meg az Isten? Annyi sokfajta szenny tapad a kezünkhöz. Olyan sok minden bűnös gondolat kering bennünk. És azt mondja az ő nevében. Az, aki igazzá tesz. Az, aki megszentel. Az, aki elhívott bennünket az örök életre. Az, aki most is hív, hogy tegyük le mellette az életünket. És azt mondja, az igaz embernek a tevékeny könyörgése, annak nagy hatása van. Tevékeny könyörgés. Az eredeti szövegben ez a buzgó, ez azt jelenti, tevékeny. Ha azt veszük, hogy tevékeny valami, akkor az valamilyen cselekedettel együtt jár. Azt mondja itt Illés, ugyanolyan ember volt, mint mi. Az eredeti görög szöveg azt mondja, hogy természet szerint ugyanaz az ember volt, mint mi. Ugyanabból a húsból voltunk. Nem különbözött tőlünk. És azt mondja, mégis amikor imádkozott, amikor buzgón imádkozott, az eredeti szövegben imádsággal imádkozott. Így fordítjuk. Imádsággal imádkozott. Azt mondja, akkor meghallgattatott. Az ég bezárult, és amikor újból imádkozott, akkor megnyílt, hogy termést hozzon a föld. Illés történetében, amikor ő imádkozik, akkor ott az eredeti héber szövegben pedig az mutatkozik meg, hogy Illés összegörcsöl, és a szülőnő pózában. És a szülőnő abban az időben nem hanyatfekve volt, hogy az orvosnak legyen könnyebb. Van két gyerekem, ott voltam mindkettőnek a szülésénél, születésénél. Hanem térden állva, összegörcsölve. Ott van az Úristen előtt, és úgy imádkozik. És látja azt, hogy van egy tenyérnyi felhő, és tovább imádkozik, addig, amíg viharfelhők nem lettek belőle, és el nem eredt az eső. A tevékeny, a buzgó imádság azt jelenti, hogy kitartó vagyok ebben. Hogy amikor még a testem is teljesen belefeszül abba, hogy én az Istenhez szólok, hogy én az ő akaratát kérem az életemre, hogy az, amikor én közben járok valakiért a imádságban, akkor ne csak félszóval tudjam le, ó, majd imádkozok érted, felveszlek az imalistámra, hasonlók, ó, Uram, kérlek, őt is hallgass meg, és csak ennyi, hanem az, hogy valóban szívvel, lélekkel átérezzem azt, hogy közben járhatok valakiért az Úr Jézus Krisztus nevében, és ez mérhetetlenül töltsön el engem azzal az érzéssel, hogy ez egy hatalmas ajándék. Ez egy kiváltság, hogy én az Isten megszólíthatom. És hogyha én úgy gondolok rá, mint egy ajándékra, egy imádságra, az imádságra, amit tőle kaptunk, amivel megszólíthatjuk őt. Ha úgy gondolunk az énekre, mint ajándékra, a hangotokra, amit kaptatok, amit képezhettek, amit azért kaptatok, hogy az Isten dicsőítsétek, a zenei képességeitekre. Ha ajándéként látjátok a mindenható Istentől, akkor tudjátok, hogy ez oly értékes, hogy ezzel foglalkozni kell. Ha valaki nekem fontos, és ő ajándékoz valamit, azt a szívem legmélyebb bugyrába is elrejtem. Megőrzöm. És mondhatnánk azt, hogy látjuk-e ma ezeket a csodákat? Itt is jelen való ez. Hogy Isten valóban meghallgatja a mi imádságainkat. Olyan jó, kedves testvérek, megtapasztalni azt, hogy az Isten szereti az igeneket és a nemeket, a talánokat nem. Hogy amikor úgy megyünk elé imádságban, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, és mondd ki ezekre a dolgokra a te igenedet, vagy a te nemedet. Kedves testvérek, én most már 17. éve járok az Úrral, de eddig sose csalódtam ebben, hogy megkérdezzem az Urat, igen vagy nem. A talánokban ne hagyj, Uram, mert az nem tőled való. Mutass utat, hogy a te ösvényeiden járjak, hogy ne tévedjek el. Amikor pedig mégiscsak a talánokban kezdtem el bízni, akkor mérhetetlenül sokszor megsérültem. Én egy nagyon keményfejű ember vagyok, és a feleségem mindig is kérdezi, hogy miért van az, hogy te mindig beteg vagy. Apósom még ezért nem akarták, hogy a vejük legyek. Mondták a feleségemnek, ez az ember, néz rá, pár éven belül tolókocsiban fogod tologatni. A feleségem azt mondta, hogy én nem azzal azt tekintettel nézek erre az emberre, mint ti. Én arra, hogy ő benne kit hívott el az Úr. És én így akarok a társa lenni. És azért neki is nehéz volt, amikor rögtön azért az esküvő után pár hónappal kiderültek, hogy bajok vannak velem. Vagy amikor most legutóbb. Amikor azt mondták, hogy több egy gyermekünk nem lesz. És műtétem után, második hónappal bejelentette a feleségem, hogy figyelj, gyermeket várunk. És most 3 hónapos. Foghatom a kezembe. Mert az Isten igazságos. Mi igaztalanok vagyunk. Ha ő le nem hajol hozzánk, ha ő fel nem kínálja a kegyelmét, az Isten igaz és jó, és ő jót akar nekünk adni, és felhív bennünket arra, hogy imádkozz, kérj, és adatik neked. Nem von meg semmit tőlünk, ami szükséges, és meg akar adni. De mindazt, ami helytelen motivációval történik, amit amit csak a saját kedvünkre akarunk az életünkben, egy új autót, pedig van autó. Uram, szeretnék vele felvágni, nem fogja megadni. Lehet, hogy más források meg fogják hallani a kérésedet. De Isten nem fogja megadni azt, ami téged el fog lanyhítani, lustítani, hogy őt kerest, hogy őrá vágy, hogy őt tapasztald meg, hogy őt akard, most is, és mindig is. Adja az Úr, hogy megtapasztaljuk most is ezt az imádságnak az erejét. Hogy otthonainkban is úgy forduljunk oda az Úrhoz, hogy Uram, köszönöm, hogy Te vagy az életemben, és hogy Te ezt a hatalmas ajándékot adtad számomra. Uram, ha szenvedek, add, hogy tudjak hozzád imádkozni, esedezni, és a bajban levőkért is esedezni. Ha beteg valaki, hadd látogathassam meg, és úgy imádkozhassak érte. És hogyha örömöm van, akkor hadd zengereszesek neked. Dávid is ezt kérte csupán a zsoltáraiban. Hogy amíg él az élők földjén, az Úr házában lakhasson, és énekeljen az Úrnak, imádkozhasson. Mert hogyha vele van telve a szívem, az életem, valóban onnantól kezdve nincs miért aggódnom. Onnantól kezdve tudom azt, hogy minden kérés nem azért hallgattatik meg, mert hogy én jó vagyok, hanem azért, mert ő adta az ő szeretett fiát, általa igazítatok meg. És akit ő megigazítatott, megszentelt, elküldte az ő lelkét, és ez a lélek jár közben bennem szakadatlanul, amikor imádkozok, hogy formálja a szívemet, hogy úgy kérjek, ahogyan kell. Tanítson meg bennünket az Úr, hogy úgy kérjünk, ahogyan kell. Hogy minden dolgunk szeretetben és az ő dicsőségére menjen végbe. Adja az Úr, hogy megtapasztaljuk azt, mint amit Illés. Csodákat. És adja az Úr azt is, hogy amikor a csodák elmaradnak, akkor is ki tudjuk mondani, mert tudjuk, mert hiszik, hogy ő van, hogy akkor is te vagy az Isten. Áldjon meg benneteket az Úr, testvérek, és őrizze meg benneteket. És adja, hogy a szívetekben, lelketekben, minden tettetekben ő legyen ott, ő töltsön be, legyen jelen valóságosan az Úr Jézus Krisztus az ő lelke által. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te vagy az a mindenható, aki elhívtál bennünket az örökké életre. Bocsásd meg, Uram, hogy megszólalni is sokszor alig tudok, mert oly nagy kincs az, amit te adtál ebben az imádságban. És miközben én itt fent voltam a szószéken, döbbentem rá, hogy valósággal és valóságosan mekkora hatalma van annak, amit te itt kijelentettél számunkra. Uram, szégyellem magamat, és megvallom előtted én magam is, hogy nem járok élen az imádságokban. De kérlek, Uram, taníts meg helyesen és jól imádkozni. Imádkozok ezért a gyülekezetért és minden egyes tagjáért. Imádkozok, Uram, azért, hogy a te áldásod, a te szereteted legyen jelen az életükben. És amikor a szenvedés órái eljönnek, akkor ne elfussanak előle, hanem tapasztalják meg úgy a te hatalmadat és erődet, hogy szembeállnak a fájdalmaikkal, félelmeikkel, és azt mondják, hogy te vagy az Úr, te vagy az, aki mindent megtehetsz, neked mindenre hatalmad van, de ha nem tennéd is, akkor is te vagy az Isten. Köszönjük, Urunk, hogy tanítottál az Úr Jézus Krisztus által is, hogy ő is abban a kétségben volt, hogyha lehet, múljon el ez a keserű pohár, de mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Urunk, bocsásd meg, hogy sokszor csak azért imádkozunk, hogy múljon el a keserű pohár, de azért nem, hogy az az akarat valósuljon meg az életünkben, amit te szeretnél. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te jót terveztél a mi életünk felől, és hogy a te kegyelmed által itt is és most is meghajthatjuk fejünket előtted. Köszönjük, hogy ez nem a mi érdemeinkért történik, hanem a te örökkévaló szeretetedből, kegyelmedből, az Úr Jézus Krisztusnak nevéért. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt és most itt lehettünk, hallgathattuk a te igédet, dicsérhetünk és magasztalhatunk téged, és vágyunk arra, Urunk, hogy otthonainkba is te jöjj el, tedd megszentelt helyé. Imádkozunk azokért, akik fájdalmat és szenvedést hordoznak szívükben, életükben, vagy talán betegséget. Áld meg őket, és add, hogy kitarthassanak hitben. És legyenek olyanok, akik melléjük állnak a hitben, hogy eszközök lehessünk a te kezedben. Hogy hirdethessük ezzel is, talán egy könycseppel, egy öleléssel, egy közös imádsággal is azt, hogy a tiéd vagyunk. Áld meg, Uram, ennek a gyülekezetnek lelkészeit, áld meg a gyülekezetnek vezetőségét, áld meg a gyülekezetnek kicsinjeit és nagyjait. Legyen tiéd a dicsőség most és mindörökkön örökké. Amen. Álljunk fel, és úgy imádkozzuk el együtt, ami Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Növekedjetek a kegyelemben, és ami megtartó, üdvözítő Úr Jézus Krisztusunknak ismeretében, aki legyen a dicsőség most és mindörökkön örökké. Ámen. Amen.
milyen jó újra itt állni. Mégpedig azért, mert mindig olyan nagy kincs, amikor az emberre csoda történik, és számomra a csoda az az, amikor Isten így megjelenik ebbe a világba, és pontosan tudjuk, hogy ez Isten. És most a reformáció kapcsán ünnepeljük a mi Bibliánkat is, és szerintem sokan vagyunk úgy, hogy olvassuk hosszan, több éven keresztül, és sokszor nem értjük, sokszor küzdünk vele, és vannak pillanatok, amikor annyira egyértelmű, és annyira könnyen meg tud szólítani Isten rajta keresztül, és nekem egy ilyen csodám volt méghozzá azzal egy ige megragadt bennem egy alkalommal. Ez az ige úgy hangzott, hogy mert Istennek semmi sem lehetetlen. Ez nem így hangzott az én szívemben, hanem úgy, hogy mert Istennel semmi sem lehetetlen. És ez az ige nagyon így beférkőzte magát, és egy különleges éjszakán, amikor hát kiderült, hogy állapotos vagyok, nem tudtam elaludni, biztos a sok izgalom miatt, és arra gondoltam, hogy ha már itt vagyok az éjszaka közepén, akkor kinyitom a Bibliámat, és kikeresem, hogy ez az ige hol is hangzik el. És hát nem a Bibliámat nyitottam ki, hanem az okostelefonomatban kerestem erre a néhány szóra, és nagyon érdekes, hogy hát nem ez az ige, két ige helyet hozott fel találatként, és hát érdekes volt, amit először olvastam. Ez így hangzott, ez a Bírák 13:7-ből. Ezt mondta nekem. Teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva ne igyál bort, vagy részegítő italt, és ne egyél semmiféle tisztátalant, mert Istennek szentelt lesz ez a gyermek születésétől fogva halála napjáig. Jó, oké, Istenem, értem, fiút fogok szülni, de hát azért a Bibliában nem sok olyan ige van, hogy lányt fog szülni, és hogy ő lesz a kiválasztott. Hát lehet, hogy ez a állatpotomnak szól. És azért mesélem el, mert hogy Isten ad egy csomó ajándékot nekünk, és mi valahol mégis úgy elképzeljük, hogy milyen ajándék az, vagy így konkrétan megvan, hogy mit szeretnénk. És hát két gyönyörű lánygyermekünk van, és olyan nagyon nehezen tudtam elképzelni azt, hogy nekünk fiunk lesz. Főleg, hogy a férjem nagyon pici kora óta négy lányra vágyott, és ezt úgy belém is ültette ezt a vágyát, és akkor úgy megálltam ennél a ige résznél, hogy oké, de én akkor fiút fogok szülni, és akkor nem álltam meg itt a történet, nem itt záródik. Mert hogy a következő ige része, ahol elhangzik ez a szép mondat, ez a Lukács 1-ben van, és a 26-28-ig olvastam. Most csak néhány igeverset olvasok fel belőle. Az angyal ezt mondta neki, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. És pár sorra lejjebb, íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapban van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Szóval, amikor az ember háromszor is felolvassa azt, hogy fiút fog szülni, akkor valahogy átíródik benne az, hogy hogy mit szeretne, és ki tudja mondani, hogy olyan jó, hogy át tudja írni Isten az álmait, és el tudja fogadni azt az ajándékot, ami tőle jön, és hogy ennyire egyértelműen is kimondja azt, hogy mi az ő szava. És még egy történetet, ami ehhez kapcsolódik, elmesélnék. Az én kislányom is hát első körben nehezen fogadta el azt, hogy kisfiunk lesz. És ő kőkeményen harcolt, hogy nem, de ő kislány szeretett volna, és hogy igenis kislányunk lesz. És hát próbáltuk heteken keresztül magyarázni, hogy hát az nem úgy megy. Igaz, hogy imádkoztunk Istenhez, nem mondtuk neki, hogy lányt szeretnénk testvérként, de hogy mondtam neki, hogy beszéljen meg az Istennel. És pici 4,5 éves gyerekről van szó. És egyszer csak azt vettem észre, hogy elvonult a mellékhelyiségbe, és valakivel veszekszik a fürdőszobában. Nem volt rajta kívül másod. És nem mentem utána, ezt hagytam így megtörténni, és kijött, mintha mi se történt volna. Kérdeztem, hogy van valami baj? Nem. És eltelt egy éjszaka, és reggel odajött hozzá. És azt mondta, ilyen a szememben nézve, hogy hát anya, nem baj, hogy fiú lesz. Szóval, hogyha hagyjuk Istent, hogy meggyőzzön minket, hogy ő tudja a legjobbat nekünk, akkor ő megteszi.
Az utóbbi idők számomra legáldásosabb eseményéről szeretnék beszámolni. Ez a 72 óra önkéntes program volt, ami október közepén valósult meg. Egy pénteki nappal indult, ahol a Centelemi Általános Iskolából 4. osztályosokat Kazó Réka révén sikerült elvinnünk az idősek klubjába, Veres Péter utcai idősek klubjába, és egy nagyon kellemes délelőttet okozni az ott lévő időseknek. Én is nagyon élveztem, és meg is érintett. Három hívő dalt adtak elő ezek a kisgyerekek és két verset. Tehát nagyon szuperül indult a péntek. Megemlíteném azt is, a nehézségét is a programnak. A legerősebben ott éreztem, hogy összecsapnak a hullámok a fejem fölött, amikor egy szombaton megvalósuló projektről még pénteken egyeztettünk az intézményvezetővel, és hát nagyon-nagyon egymásnak kellett feszülnünk, mert változtak dolgok menet közben, és vitákat szültek ezek, és valóban úgy éreztem, hogy ennyire alig ha viselt meg az utóbbi években, vagy nem is azt mondom, hogy megviselt, hanem ilyen súlyt nem nagyon helyezett semmi a lelkemre. És hát az a hajszál választott el, hogy annál a projektnél így összeroppanjak, de szerintem a megtartó erő ott is jelen volt, és végül az a projekt is áldásosan sikerült. És én úgy érzem, erről még nyilatkozni nem hallottam az illető intézményvezetőt, de én úgy érzem, hogy csak erősödött azzal is a kapcsolatunk még vele is, hogy egy ilyen vitát átvészültünk, és végül megvalósult az, aminek meg kellett valósulnia. Tehát folytatva a szombati nap, ekkor több projekt is megvalósult, az egyik a Centi bölcsödében, itt kerítésfestés volt a projekt, négy gyülekezet fiataljai is képviseltették magukat, jelen voltak természetesen a mi gyülekezetünkből is, és én a beszámolók alapján úgy gondolom, hogy jól sikerült, és itt Matejcsok Dórinak mondanék külön köszönetet, amiért egy olyan helyzet alakult ki, hogy a másik projekt, a Krisztus Király plébánián a Sasvár utcában volt egy kertrendezés, és úgy bizonyult, hogy nagyon sokan gyűltek kerítést festeni, és a plébánián meg nagyon jól jött volna még a segítség, és Dóri egy társával vette a bátorságot idézőjelbe, hogy ott hagyja ezt a kerítésfestő projektet, és át menjen ehhez a másikhoz, és ezt nagyon köszönöm neki. Ott is a hölgy elmondta, hogy sikerült a kitűzött célokat elvégezni. Ott egyébként nagyon sokan csatlakoztak a gyülekezetből is ehhez a projekthez. A másik, illetve kettőt egy lapon lehet említeni. Az egyik a Családok átmeneti otthonában volt, a másik pedig a Napraforgó Család és Gyermekjóléti Központban. Az egyik helyen belső festés volt, a másik helyen pedig egy gyönyörű motivumot varázsoltak egy külső fal részre a Fóti Regnum közösség fiataljai. Itt is ilyen apróságokon lehet azt érezni, hogy valami áldás van. Bejártam ezeket a projekteket, és amikor a kapuban voltam, már ezelőtt is ugye jártam ott, és úgy viszonylag a szürkeség jellemző volt erre az épületre. És amikor már a kapuban álltam, akkor láttam egy sávot abból a hátsó fal részből, és így kiütött, tehát, vagy hát elütött az egésztől, és hú, mondom, ezt jó lesz egészben látni, mert biztos nagyon szuperül néz ki, és valóban így is volt. És ez az apróság volt, ott már éreztem, hogy jó helyre jöttem, és hogy itt már alig kell megkérdezni, hogy mennyire jól sikerülnek a dolgok. A projekt, amit nem tudtam meglátogatni, az Őrbottyáni volt, mert ha oda elmentem volna, akkor jóformán nem tudom meglátogatni egyáltalán a többit, de erről is nagyon szuper beszámolókat hallottam. Ide szintén a mi gyülekezetünk tagjai mentek, és kilátásba helyeztek a jövőben zenés dicsőítéses látogatásokat is, úgyhogy szerintem szuperül alakult az is. Egy projekt még vasárnap megvalósult, ez egy önkormányzati projekt volt, annak elmondanám az érdekességét. Még hetekkel a 72 óra előtt volt, hogy a Normafánál jártam, oda vezetett az utam munkából kifolyólag, és az út közepén találtam egy táskát, tele iratokkal, mindenfélével, pénzzel is, és még aznap ki tudtam nyomozni, hogy kié, és még aznap délután tudtam arra fordulni, és odaadni neki ezt a táskát. Egy nagyjából én korombeli srác volt, és egy pénzzel akarta meghálálni, és mondtam, hogy ezt hagyja, és cseri helyette én adtam neki egy 72 órás szórólapot. Mondta, hogy lehet, hogy érdekli őket. Azt tudni kell, hogy nehéz megszólítani azt a korosztályt, akinek már nem feltétlenül van érdeke, mert gimiseknek érdeke lehet olyan szempontból is, hogy közszolgálati órákat tudnak le, de a 30 körüli korosztály azt nagyon nehéz megszólítani ilyen szempontból. És pár nap múlva csörög a telefon, hogy 10 részt vennének. Hát, nem az nem semmi, végül 12-en jöttek el, és az ő segítségükkel lehetett megvalósítani ezt az önkormányzati projektet. Én is részt vettem ott se le, nem tudom, mi rosszat lehet mondani, mert gyönyörű idő volt, így meghazudtolva az október közepét. Egy bográcsozással zártuk az eseményt, úgyhogy nagyon áldásos volt az is. Ez, amit el szerettem volna mondani, és külön köszönetet a gyülekezetnek, hogy ennyire sokrétűen vettek részt ebben a programban, és hogy ilyen létszámban. Ezt nagyon köszönöm minden résztvevőnek.
Sziasztok! Nem tudom, páran emlékeztek-e, még 4-5 évvel ezelőtt kiálltam, és volt egy témám, ami így bővült. A témámat szeretném folytatni, amikor még arról beszéltem, hogy a szülőkkel való kapcsolatom, hogy mennyire romokban, és hogy mennyi minden történt, és tök érdekes, hogy ebben az évben így nagyon sok minden változott, és elképesztő volt, amikor külföldön éltem, akkor édesanyámmal telefonáltam, és így valahogy feljött bennem, hogy elmondjam, hogy a kiskoromban ér dolgok mik voltak, hogy így sokat vert, vagy stb., hogy ez nekem mit okozott, és édesanyámról ezt tudni lehet, hogy az a típus ember, hogyha hibát vagy problémát elmondasz neki, nem mindig kezeli jól, vagy nem kapok jó reakciót, és így nagyon fura volt így hallani a telefon végén, hogy így csak így elsírta magát. És így éreztem azt, hogy így Isten így valamit akkor így formált benne, és nagyon jó dolog az, hogy amikor családon belül is tudsz úgy beszélni, tök mindegy kivel, szülő, testvér vagy gyerek, amikor úgy valami történik, és nem csak a konfliktus generálódik, vagy nincs megoldva valami, szóval tök jó az, hogyha tudunk így egymással beszélni, és így helyre rakunk dolgokat, és megtanít Isten arra, hogy hogyan tudjunk egymással kommunikálni, és valami új dolog történjen az életünkbe. És az, hogy amit régen gondoltam, az teljesen felülírta Isten. Szóval, hogy így tényleg így olyan bizonyságaim vannak folyamatosan, hogy így 12 évvel ezelőtt, amikor megkeresztelkedtem itt ebbe a templomban, nem mertem róla álmodni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, arról szeretnék beszélni, amikor kint értem külföldön, akkor egy nagyon rossz munkahelyen helyre kerültem, ahol az történt, hogy tudatmódosítószer alá kerültem, egy külső ember által, és nagyon éreztem, hogy nem okés az egész, és így a Misley Ádámmal, aki az előbb itt kint állt, ráírtam, hogy repülőjegyet léci vegyél, holnap megyek haza, és így tök durva volt, hogy nem volt benne kérdés, hogy persze, hogy így olyan helyen voltam, ahol lehet, hogy így örökre ott ragadtam volna, mert nem lett volna szabad akaratom arra, hogy hazajöjjek. És nagyon durva az, hogy az ilyen nehézségekben is vannak barátok a környezetemben, amikor őszintén elmondhatom, hogy mind megyek keresztül, meg ilyenek, és tesznek értem is. Szóval én ezekből azt tanultam, hogy nem csak Istennel lehetek őszinte, hanem az emberekkel, barátokkal is, és nagyszerű érzés az, amikor így a legnagyobb hibáidat elmondhatod egy barátodnak, és egy meglepően jó üzenetet kapsz viszont, hogy lehet, hogy hibáztál, de Isten felállít, és a helyére fog tenni, és bárkivel szemben meg tudod állni a helyedet.
Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét, és sok szeretettel köszöntjük itt közöttünk Pál László lelkipásztor testvérünket, aki a Tápió Szelei és Tápió Szőlősi gyülekezetekben szolgál, és emellett még iskola lelkészi intézmény lelkészi szolgálatot is betöltött a helyi református általános iskolában, illetve általános iskolákban, mert hogy társ intézményekről van szó, hogyha jól tudom. Örülünk neki, hogy közöttünk voltál, és köszönjük, hogy az igehirdetés szolgálata által is erősítettél minket, és itt meg kell említenem azt, hogy mindez a szolgálat nem jöhetett volna létre a feleséged nélkül, aki ilyenkor most éppen elvállalta, hogy a gyerekekkel, a kisgyermekekkel egy egészen más jellegű szolgálatot végez otthon. Neki is feltétlenül add át a köszönetünket, és őt is szeretettel üdvözöljük. Szolgálatodra és életedre pedig Isten gazdag áldását kérjük. Hirdetem továbbá, hogy jövő vasárnap, november 12-én délelőtt az Isten tisztelettel egybekötve tartjuk egyház községi közgyűlésünket, melynek egyetlen napirendi pontja a presbitérium tagjainak megválasztása lesz. Egy közelebbi alkalmat is hirdetek, holnap este tartjuk 7 órai kezdettel a dolgozók és érdeklődők bibliaóráját, melyre mindenkit szeretettel várunk. Végül, de nem utolsó sorban hirdetem, hogy az Isten tisztelet után szeretett vendégségen vehetünk részt a gyülekezeti házban. Jó alkalom ez arra, hogy egymással beszélgetve még el tudjuk mélyíteni a testvéri kapcsolatokat itt a gyülekezetben, és a közösséghez tartozásunkat megélhessük ilyen módon is. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Fennállva vegyük az áldást, majd pedig énekeljük Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.